A mi segítségünk és esti elcsöndesedésünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Tanuljunk meg, vagy frissítsünk föl egy zsoltárt. Ha ezt a dallamot megtanuljuk, akkor egyszerre három szép éneket is tudunk énekelni, mert még kettő van, amelyik erre a dallamra megy. Én azt hiszem, hogy ha hallják a testvérek, akkor sokan ráismernek, vagy már eddig is ráismertek, ha hallották. De akiknek új lesz, azoknak a kedvéért egyszer hallgassuk meg, hogy eljátsza az orgona. A 34. zsoltárt keressük ki, és énekeljük el majd az első 5 versét. Mindenkoron áldom az Urat.
Mindenkoron áldom az Urat, míg engem éltet, és az ő szent dicséretét szájamban hordozom. Dicsekedvén áldja lelkem jó voltát az Úrnak, mitől szegények hallanak és örülnek rajta.
Köszönjük Istenünk, hogy olyan sokan tapasztalták már mindennek az igaz voltát. Köszönjük, hogy mi is teljád nézhetünk most, akármilyen terhek alatt roskadozunk, akármilyen szükségből kiáltunk hozzád, akármennyi félelem van bennünk, vagy sok minden bizonytalan az életünkben. Köszönjük, hogy aki benned bízik, az valóban boldog. Köszönjük, hogy nem csalódik az, aki a te ígéreteidre hagyatkozik. Bátoríts minket abban most is, hogy sokkal jobban rád merjük bízni magunkat. Ha csak itt a földön nézünk körül, olyan sok nyomorúságot látunk, és úgy gondoljuk, hogy méltán telik meg a szívünk reménytelenséggel, csüggedéssel. Kérünk, hogy éppen ezekből emelj föl most minket. Taníts meg fölfelé nézni, teljád, bízni abban, hogy mindazt, amit ígértél, megtartod. Taníts meg álhatatosan könyörögni és elkérni tőled mindazt, ami el van készítve nálad, hiszen te jól tudod, mire van szükségünk, mielőtt még kérnénk tőled. Így ajándékozz meg minket most is a te igéddel, jelenléteddel, és engedd, hogy itt a te jelenlétedben megvigasztalódjunk, megerősödjünk, megbátorodjunk. Amen. A Prédikátor könyve második részének az első 12 versét hallgassuk meg. A Prédikátor könyve második részében így szól Isten igéje. Ezt gondoltam magamban. Megpróbálom, milyen az öröm, és élvezem a jót. De kitűnt, hogy ez is hiába valóság. A nevetésre azt kellett mondanom, hogy esztelenség. Az örömre azt, hogy mit sem ér. Majd azt gondoltam ki, hogy borral vidítom magam, de csak úgy, hogy az eszemet a bölcsesség vezesse. Oktalan dolgokhoz fogok, hogy meglássam, jó-e az az embereknek, amit véghez visznek az ég alatt egész életük során. Nagyszerű dolgokat alkottam, házakat építettem, szőlőket ültettem, kerteket és ligeteket létesítettem, és beültettem azokat mindenféle gyümölcsfával. Csináltattam víztárolókat, hogy öntözni lehessen belőlük az erdőben sarjadó fákat. Szereztem szolgákat és szolgálókat. Voltak házamnál született szolgáim is. Marhacsordám és junyájam is több volt, mint mindazoknak, akik elődeim voltak Jeruzsálemben. Gyűjtöttem ezüstöt és aranyat is. Királyok és tartományok kincsét. Szereztem énekeseket, énekesnőket, és ami a férfiakat gyönyörködteti, szép nőket. Naggyá lettem, és felülmúltam mindazokat, akik elődeim voltak Jeruzsálemben. De megmaradt a bölcsességem is, Nem tagadtam meg magamtól semmit, amit megkívánt a szemem. Nem vontam meg szívemtől semmi örömöt, hanem szívből örültem mindannak, amit fáradtsággal szereztem, hiszen ez volt a hasznom minden fáradozásomban. Amikor azonban szemügyre vettem minden művemet, amit kezemmel alkottam, és fáradozásomat, ahogyan fáradozva dolgoztam, kitűnt, hogy mindaz hiába valóság és hasztalan erőlködés, nincs semmi haszna a nap alatt. A Prédikátor könyvét olvassuk most sokan bibliaolvasó kalauzunk szerint, és sokan botránkoznak azon, amiről ez a könyv szól. Micsoda reménytelenség, csüggedés, milyen pesszimizmus árad szinte minden megállapításából. Csak ebből a 12 versből is, amit itt most hallottunk. Érdemes egy kicsit közelebb hajolnunk ehhez a könyvhöz, próbáljuk ma az egésznek a tartalmát úgy megvizsgálni, hogy kiderüljön, valóban csak pesszimizmus, reménytelenség, rezignáció, lemondás szól-e ebből a könyvből. Hogy került ez bele egyáltalán a Bibliába? Van-e ennek valami üzenete, valamilyen evangélium megszólal-e mégis benne? A Prédikátor könyve az úgynevezett tanítói könyvek között foglal helyet. Az Eszter könyvével bezárólag vannak a történeti könyvek, aztán Ézsaiás prófétától az Ószövetség végéig a prófétai könyvek, és középütt van 5 tanítói könyv. Jób, zsoltárok, példabeszédek, Prédikátor, énekek éneke. És ezek között 3-at, a Jób könyvét, a példabeszédeket és a Prédikátor könyvét a bölcsesség irodalom gyöngyszemeinek tartják. Ez egy külön műfaj volt az ókorban a bölcsesség irodalom. Ki a szerzője a Prédikátor könyvének? Így kezdődik a könyv, az első vers így hangzik: a Prédikátornak, Dávid fiának, Jeruzsálem királyának a beszédei. Aztán később szintén az első fejezetben olvassuk ezt: én, Prédikátor, királya voltam Izraelnek Jeruzsálemben. Ki az, aki Dávid fia és király volt Jeruzsálemben? Salamon. Az a Salamon, aki írta a példabeszédek könyvét, aki minden valószínűség szerint az énekek énekét is írta, ő lenne tehát a szerzője ennek a könyvnek. Na de Salamon Istenben hívő ember volt, aki tele volt ambícióval, alkotókedvel. Ő építette a jeruzsálemi templomot. Hogy ilyen pesszimista lett? Elképzelhető, hogy ilyen lett. Tudjuk a Királyok könyvéből, hogy öreg korára elcsavarták a fejét a nők, és sok pogány feleséget és ágyast vett magának, akik hozták magukkal a pogány kultuszokat is, és Jeruzsálemben minden dombon más pogány bálványnak a szentélye épült föl. Elfordult a szíve Salamonnak Istentől, sajnos. Lehetséges, hogy ebből egy ilyen életszemlélet, világnézet következett, és egy ilyen keserű öregemberré vált ez a bölcs király. De lehetséges az is, mondják a Biblia kutatók, hogy nem Salamon a szerzője. Csak aki ezt írta, az Salamon nevét írta oda felzetbe, hogy jobban elfogadják az írmányt. A stílusa, a szóhasználata arra utal, hogy későbbi korból származik. Ezen szeretnek elvitatkozgatni ráérő tudósok, és ezek a viták semmit nem szoktak előbe vinni. Úgy gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy ki írta le a Prédikátor könyvét. Mint a Szentírás egyik könyve, e mögött is Isten szent lelke munkálkodik, és sokunk számára lett már igévé ennek a könyvnek egyik vagy másik részlete. Ennek a könyvnek a megítélése rendkívül szélsőséges. Vannak, akik még azt is kétségbe vonják, hogy itt van a helye a Bibliában. Vannak, akik azt mondják, hogy milyen gyönyörű csúcsra vezeti el az embert, hiszen az utolsó 2 verse így hangzik: a dolognak summája, mindezeket halván ez, az Istent féljed, és az ő parancsait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Elindul a kétségbeeséstől, hogy semminek nincs értelme, és megérkezik a dolog summájához, ami az, hogy az Istent féljed, az ő parancsait megtartsad, és minden cselekedetet úgy végezd, hogy tudd meg, hogy felelősséggel tartozol Istennek. Nos, ez tényleg szép emelkedés, de itt is óvakodni kell attól, hogy végletesen, szélsőségesen ítéljük meg ennek a könyvnek a mondani valóját. Egyáltalán jobb, ha nem kezdjük megítélni, hanem engedjük, hogy megítéljen minket, mint Isten igéje, mert amik megíjattak, azok mind a mi tanulságunkra íjattak meg. Nos, miről szól tehát a Prédikátor könyve? Ránézésre arról, hogy minden hiába valóság, és félreértések elkerülése véget megismétli, felette hiába valóság. 39-szer fordul elő ez a megállapítás ebben a könyvben. 37-szer. És ezt igyekszik a szerző a saját életéből vett példákkal illusztrálni. Ebben a részben például, amit most felolvastam, nagyon őszintén, becsületesen leírja, hogy mi mindent próbált végig, hogy jó közérzete lenne, hogy boldog lenne, és megállapíthatná, hogy na, ezért érdemes élni. Mindenfélét. Azt mondja még olyat is, amit ő maga is bolondságnak tartott. Például bojtalra adta a fejét. Hát, ha a mámor tényleg boldoggá teszi az embert. Némelyek ezt mondják. Rájött, hogy nem. Azért módjával használta a bojtalt, azt mondja csak úgy, hogy a bölcsességem azért megmaradjon. Mert azt is könnyen elveszi ez. Kipróbálja ezt is, kipróbálja azt is, hogy tanul, bölcsé lesz, és eljut arra az eredményre, a második rész 16.-17. versében olvashatjuk, annak okáért ezt mondtam az én elmémben. A bolondnak állapotja szerint lesz az én állapotom is. Miért voltam tehát én bölcsebb? És ezt mondtam az én elmémben, ez is hiába valóság. Mert nem fognak emlékezni sem a bölcsre, sem a bolondra, mindörökké. Mivel hogy a következendő időkben már mindkettőt elfelejtik. És amiképpen meghal a bölcs, ugyanúgy meghal a bolond is. Akkor minek tanuljak olyan sokat? Még ez a mondat is benne van, diákok, Bibliát ismerő diákok szeretik ezt idézni, hogy a sok tanulás fáradtságára van a testnek. Hát ezt mindnyájan tudjuk, és megállapítja, hogy ez is hiába valóság. A tudományom is velem együtt meghal, elmúlik, hiába valóság. Gyönyörű kerteket ültetett, ami nem volt kis vállalkozás Jeruzsálemben, majdnem 1000 méter tengerszint fölött, vagy több száz méter tengerszint fölötti magasságban, vízhiány, köves talaj, de ő pompás kerteket ültetett, hát ha azoktól boldog lesz. Attól se lett boldog, az is hiába valóság. Minden hiába valóság, azt mondja. Na de milyen alapon állva mondja, és itt élünk közelebb a Prédikátor könyvének az üzenetéhez. Itt kezdjük a kulcsot forgatni az árban. Két nagyon fontos magyarázó kifejezés ismétlődik gyakran ebben a könyvben. Az egyik az, hogy a nap alatt. A nap alatt. Minden hiába valóság a nap alatt. A minden hiába valóság 37-szer, ez meg, hogy a nap alatt 28-szor fordul elő a könyvben. Mindegy, hogy hányszor, de nagyon sokszor. Tehát ez hangsúlyos. Mit jelent ez, hogy a nap alatt? Ez azt jelenti, hogy aki ezt kimondja, hogy minden hiába valóság, az csak horizontálisan tájékozódik. Annak nincsenek vertikális szempontjai, függőlegesek. Az innen a földről nem néz föl sehova. Számára nem létezik Isten. Nem Isten szemszögéből, ahogy a reformátorok mondták latinul, sub specie eternitatis, az örökké valóság nézőpontjából nézi itt a földi zajló eseményeket. Onnan egészen más lenne, ha lenne rálátása, de nincs rálátása. Ő is csak itt van, alulnézetben lát mindent. És így úgy gondolja, méltán megállapíthatja, hogy minden hiába valóság. Nincsen örökké való távlata, nincs folytatása semminek. Meghal a bölcs is, meghal a bolond is. Mind a kettőt eltemetik, elfelejtik. Teljesen mindegy, hogyan élt. Nincs folytatás, és nincs távlat, és nincsen magasság és mélység. Nagyon szűk a látóköre. csak a nap alatt tájékozódik, hogy a fölött van-e valami, van-e valaki, hogy a dolgok, az események fölött van-e valaki, aki azokat netán igazgatja, irányítja, az egészet megalkotta, az egészet céljához vezeti, és így mindennek megvan a maga célja, értelme, az én arasznyi létemnek is, ez nem foglalkoztatja. Csak a nap alatt, csak horizontálisan tájékozódik. Ez az egyik, ami segít megérteni a mondani valóját. A másik pedig az, amit például a harmadik fejezet 18. versében így olvasunk, így szóltam azért magamban. Az emberek fiai miatt van ez így, hogy kiválogassa őket az Isten, és hogy meglássák, hogy ők magukban véve az oktalan állatokhoz hasonlók. Így szóltam magamban. Nem az Istent kérdezem, hogy Uram, ki vagyok én, ember? Kinek gondoltál el minket? Mi miatt fajult idáig a helyzet, hogy ütjük, püföljük, kínozzuk egymást? Ki vagyok én az ember, akit te alkottál? Nem az Istennel való viszonylatában akarja önmagát megérteni, hanem csak magamban. És így jut el oda, hogy az emberek ő magukban véve nem különbek az oktalan állatoknál. Ugyanúgy esznek, szeretkeznek, szaporodnak, elmúlnak. Ebben semmi különbség, ha csak úgy önmagában véve vizsgálom. Úgy jut el tehát oda, hogy minden hiába valóság, hogy csak a nap alatt tájékozódik, nincsen vertikális távlata, csak horizontálisan, és csak önmagában véve vizsgálja az embert, és csak magával beszéli meg ezeket az igazságokat. Még csak nem is másokkal. Nincs itt arról szó, hogy a hívők közösségében megbeszélem. A Bibliában vannak ilyen kifejezések. Elmentem, és az Isten félőkkel megbeszéltem. Mindjárt világosság gyullad. Másként látom azt, amit én magamban csak egy bizonyos szűkös nézőpontból láttam, vagy netalán csőlátásban szenvedve. Nem is láttam az egészet, csak a részleteket. Megbeszéltem testvérekkel. Egyszer kibomlott az ügy, helyesen tudtam dönteni. Nem beszélve arról, hogy az Úr elé vittem. 73. Zsoltárban azt mondja, hogy elkeseredik amiatt, hogy a gonoszok boldogulnak, a becsületes lemarad. De az Úr elé mentem, és neki elmondtam, és most már értem, hogy mi ennek az oka, meg mi ennek a célja. Itt nincs erről szó. Csak én magamban. Így szóltam az én elmémben. Na de a mi elménk meghomályosodott a bűneset óta. Nem tudunk világosan látni, helyes következtetésekre jutni, a teljes valóságot szem előtt tartani. Ha csak magamban gondolkozom, és az ember csak úgy magában véve akarom megérteni, nem tudom megérteni. Az embert senki sem értheti meg igazán magában véve. Mert az ember arra nézve teremtetett, hogy Isten gyermeke legyen, hogy őt dicsőítse, hogy vele közösségben legyen, hogy az Isten elgondolása valósuljon meg mindannyiunk sorsában. Magában véve nem lehet megérteni, mert ez a valóságnak egy töredéke. Az Istennel együtt, a teremtőjével és gondviselőjével és megváltójával együtt és ebben a relációban, viszonylatban érthető csak. Most nem akarok kitérni arra, csak egy mondattal utalok rá, hogy minden olyan tudomány, ami az emberrel foglalkozik, de Istent kihagyja a maga vizsgálódásaiból, szükségképpen hamis következtetésekre jut. És hangozhat bármilyen tudományosan, amit megállapít, biztos, hogy nem igaz. Mert nem lehet az embert önmagában megismerni. Csak az Istenhez való viszonyulásában. Nos, amögött tehát, hogy minden hiába valóság, ott van ez, hogy csak úgy vizsgálom, hogy a nap alatt, és akkor eljutok ide. És csak magamban gondolkozom, és az embert önmagában véve akarom megérteni. Innen már hamar eljutunk arra a fölismerésre, hogy mi a központja a Prédikátor könyvének. Nem Isten. A végén csak ugyan szóval róla, hogy az Istent féljed. De az ő vizsgálódásai nem Isten körül forognak. Nem Istent akarja megismerni. Még csak nem is egy közösség, vagy egy nép, vagy az egyház, vagy az Istenfélők, hanem az egyén. Az egyes ember. És azt vizsgálja, hogy az egyes embernek a közérzete az mitől függ. az egyénnek a léte, sőt a jó léte érdekli. Ha még emlékszünk arra az ige hirdetésre, ami nem olyan régen a bőjtről szólt, tipikusan ez a helyzet a Prédikátor könyvével. Amikor az ember csak önmagára gondol, elsősorban a testére, és főleg a pillanatnyi állapotára. Azért próbálja ki a bojtalt, a szép nőket, az alkotás, az ismeret, a művészet, az akármi gyönyörűségét. Nekem ez ebben a pillanatban mit jelent? Hogy érezhetném jól magam? Én, főleg a testem, ebben a pillanatban. Ez érdekli őt elsősorban. És itt van valami nagy hiányérzet. Aki ismeri a Szentírást, mivel ez az Ószövetségben van, maradjunk az Ószövetségnél, az Ószövetség üzenetét, Isten kijelentett igéjét, tudjuk, hogy ott a legtöbbször az a nagy kérdés, hogy Isten jelenléte megvalósul-e, vagy nem? Abban vagyok-e, vagy eltávolodtam tőle? Itt az egyénnek a jó léte a kérdés, a Biblia nagy kérdése pedig az, hogy az Isten jelenléte mitől függ? Hol van jelen Isten, és honnan távozik el? Mikor maradok én az ő közelében, mi miatt sodródom el? Isten az embert arra teremtette, hogy az ő jelenlétében éljen. Csak ott lehet igazán emberré. Amikor a nagy szakadás, a bűneset megtörtént, az Isten jelenlétéből lépett ki az ember. Ádám elbújik. És Isten azt kérdezi, hogy hol vagy Ádám? Isten tudta azt pontosan, hogy hol van Ádám. Ádámot akarta eszméltetni, hogy kiléptél a jelenlétemből. És ettől kezdve, ha valaki az Isten jelenlétében tartózkodott, azt külön megemlíti a Biblia, mert ez a kivétel. Énók Istennel járt. A többiek tömegesen, Noé korában nem. Énók Istennel járt. Ábrahámnál újra és újra olvassuk, mint egy refrént, hogy az Úr előtt állt. Kereste Isten jelenlétét, és megmaradt az ő jelenlétében. És amikor Mózesnek bemutatkozik Isten, Mózes kérdezi, hogy mi a te neved, mit mondjak, hogy ki küldött engem, és elhangzik a híres mondat, hogy vagyok, aki vagyok, és ezt egy zsidó származású, a Bibliát nagyon ismerő teológus szerint így kellene pontosan a nyelv szellemében fordítani. Martin Buber magyarázta ezt így, hogy jelen leszek, ahol jelen leszek. Amikor Isten a maga lényegéből jelent ki valamit az embernek, akkor azt mondja, hogy ez azt jelenti, hogy én jelen leszek, ahol jelen leszek. Vagyis meg fogjátok tapasztalni az én jelenlétemet. Az Isten nem látható, mert lélek, de az ő jelenlétét a hívő ember megtapasztalja. És ezt ígéri Isten. És amikor Jézus visszament a mennybe, mit ígért az övéinek? Ugyanezt. Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És amikor a Szent Lelket ígérte és adta, mit ígért? Ő majd nálatok lakik, és bennetek marad. Istennek változatlanul ez a szándéka, ez a nagy ígérete, hogy az ő jelenlétében élhessünk. Most, ha valakit nem az Isten jelenléte, csak az egyes ember léte vagy jó léte érdekel, akkor a lényeget nem fogja megismerni. És nem fog eljutni oda, hogy van értelme, van célja, megtaláltam, jól érzem magam. Addig csak kutatja a lét kérdéseire a választ, mert a Prédikátor könyve ezt keresi, az egyén lét kérdéseit veszi sorba, és eljut oda, hogy nincs értelme, nem értem, nincs tovább, csak a sírig tart, hiába való. Isten nélkül valóban az. Ezért nagyon találó, amit Jó Sándor mondott egyszer a Prédikátor könyvéről, hogy negatív evangelizáció. Kristálytisztán kiderül belőle, hogy mi az ember Isten nélkül. Valóban hiába való. Rá lehet a címkét hallgasztani sorban mindenre, hiába való, hiába való, hiába való. A tanulás, a szerelem, a ilyen-olyan gyönyörök hiába valók. Nem lesz tőle boldog. Mert nem ez pótolja azt a hiányt, amit érez az ember, hanem azt egyedül az Isten jelenléte pótolja. Nyilván ezért érkezik meg a végére oda, hogy a dolog summája ez, hogy az Istent féljed, és az ő parancsait megtartsad, mert ez az embernek a fő dolga. Itt tehát arról van szó, hogy mi a hit magatartása, és milyen az ember magában, az Istenbe vetett hit, a vele való közösség nélkül. A hit magatartása az, hogy Isten jelenlétét keresem. A hitetlenségi az, hogy függetleníteni akarom magamat Istentől. De a hit magatartását jellemzi az is, hogy mivel Isten jelenlétében él, érzi az ő védelmét. A hitetlen ember átéli a maga kiszolgáltatottságát. Védtelen vagyok. A hívő ember biztonságban érzi magát. A hitetlen embernek minden bizonytalan. A közeli és a távoli jövője egyaránt. Van valami a halál után, nincs valami, ki tudja azt bebizonyítani, nem tudom, jaj, ne is beszéljünk róla. A hívő ember azt mondja, hogy én kívánok elköltözni és a Krisztussal lenni, mert az sokkal jobb. De azért itt maradok, mindaddig, amíg Isten használni akar. És ezt mondja valaki betegen, nagyon nehéz körülmények között, Pál apostol. Mert biztonságban érzi magát. A hívő embernek békessége van. A hitetlent mindig valami nyugtalanítja és békétlenség gyötri. A hívő ember felelős. Minden gondolatáért, szaváért, tettéért felelősnek érzi magát Istennek. A hitetlen ember felelőtlen. A Prédikátor könyvéből ez nagyon jól kiderül. Nincs senki, aki engem számon kérne. Azt csinálok, amit akarok. Amíg kedvem van, iszogatom. Ha elfogy a pénzem, vagy rájövök, hogy az is hiába valóság. Abba hagyom. Senkinek nem tartozom felelősséggel. És a hit magatartása a reménység. Azért is, mert az, akihez tartozom, mindent megmondott nekem a jövőre nézve, amit tudnom kell, és az bizonyos, hogy igaz és úgy lesz, és azért is, mert ő nem változik. Tegnap, ma és örökké ugyanaz. Minden változhat, összedőlhet, ő nem változik. És én hozzá tartozom, és az ő jelenlétében vagyok. Biztos reménysége van a hívő embernek. A hitetlen ember tele van reménytelenséggel, kétkedéssel, szkepszissel, mint a Prédikátor könyve. Ha csak a nap alatt és csak magában gondolkodik, akkor nem lehet élő reménysége. Nagyon fontos ez a különbség, és ha így olvasjuk a Prédikátor könyvét, csak ugyanazt mondhatjuk, hogy jó, hogy megíródott, és jó, hogy ilyen világosan kitűnik, hogy milyen az ember Isten nélkül. Isten megengedi, hogy függetlenítsük magunkat tőle, de akkor gazdátlanokká válunk. És hívogat magához, hogy újra az ő jelenlétében éljünk és tőle függjünk, de akkor mennyei édesatyánk lesz, akitől mindent megkapunk, amire szükségünk van. Ebben az életben és az örök életben is. Igaza van tehát a Prédikátornak, hogy így, Isten nélkül minden hiába való. Az tehát bizonyos, hogy a Prédikátor könyve nem maga az evangélium. De erre is érvényes az, amit Pál apostol mond a törvényről, hogy a törvény a Krisztushoz vezérlő mesterünké lett. A törvény maga csak megterhel, elkeserít, nem tudom teljesíteni. Messze fölötte vannak a normák annak, amire én képes vagyok, de ez kényszerít, ez szorít oda Jézushoz. Hogy engedjem, hogy ő éljen bennem, és majd ő teljesíti. A Prédikátor könyvét olvasva is Krisztushoz kell megérkeznünk. A természeti ember teljes csődjét ábrázolja a Prédikátor könyve. De ha valaki nem akar ezzel megelégedni, hanem győzelemre vágyik, az hallja meg, mit mond az új szövetség arról, hogy mi az, ami nem hiába való. És mi lett a hiába valósággal. Ha ez a világ hiába való, akkor halljuk meg a nagy evangéliumot, a János 3.16-ot, hogy úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Új perspektívát nyitott az Isten a hiába valóság alá rekesztett világnak. És hogyha megállapítjuk sok mindenről magunkról is, hogy hiába való, akkor olvassuk el a Péter első level első részéből ezt a szép mondatot. Nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok ki a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. Valaki kiváltott minket, ami atyáinktól örökölt hiába való életünkből, és olyan életet kínál az ő isteni életét, ami nem hiába való. És hogyha valaki látja, hogy csak ugyan minden hiába valóság alá van rekesztve, olvassa el az 1 Korintus 15-öt, ahol Pál apostol az elejétől a végéig beleszövi ezt a kifejezést az evangélium hirdetésébe, hogy nem hiába való. Csak 3 verset olvasok belőle, a 14. így hangzik: ha a Krisztus nem támadott föl, akkor hiába való a mi prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is. Ám de Krisztus feltámadott a halálból, folytatja. A 19. vers: ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. És utána elmondja, hogy az ilyen reménység hiába való. Nem csak a sírig segít Krisztus. Örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. És az utolsó versben pedig eljut ide: azért szeretett atyám fiai, erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgolkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Nagyon nehéz körülmények között élő sokféle nyomorúsággal küszködő keresztjéneknek írja ezt, hogy föl a fejjel, erősen álljatok, folytassátok, amit elkezdtetek, mert a ti munkátok nem hiába való az Úrban. A nap alatt az Úr nélkül minden hiába való. Én magamban, ha gondolkozom, csak oda jutok, hogy hiába való. De ha az Úrban vagyok, tudom, hogy ő engem elfogadott, kiváltott a hiába való életből, küldetést adott, feladattal bízott meg, lehetőségek sokaságát adja naponta, a nyomorúságok között is. És túllátok még a halálon is, akkor nem hiába való semmi, ami az Úrban van. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. De ha az Úr indítására kezdték el építeni, nem hiába való. Ha az Úr nem őrzi a várost, mondja a 127. Zsoltár, hiába vigyáz a vigyázó. De ha az Úr állította oda, hogy őrt álljon, akkor nem hiába vigyáz. Ma sokunkkal sok minden történik, ami ezt a keserű kedvet erősíti az emberben. A lemondást, a pesszimizmust, sok minden bizonytalanná válik. Ha csak arra gondolok, hogy ma kikkel beszélgettem, és mi mindenről, ugyanazok a kétségek, szorongások, amik a Prédikátor könyvében megszólalnak. Engedjük-e, hogy Isten kiemeljen minket innen? Rábízzuk-e a bizonytalan körülményeinket is? Egész önmagunkat, az egész jövőt? És bizonyosak vagyunk-e abban, hogy ami ő benne van, ami ő tőle van, amit az ő parancsára teszünk, az semmiképpen nem hiába való. Még akkor sem, ha annak látszik. Hóhányan elmondják azt, hogy szeretném, ha a családom minden tagja megismerné Isten szeretetét. Évek óta imádkozom érte, hívogatom őket, beszélek nekik, igyekszem úgy élni előttük, senki nem mozdul. El lehet ezt mondani keserű rezignációval, és elmondják ezt sokan rendíthetetlen hittel. Talán a folytatása a beszámolónak az, hogy bizonyos vagyok abban, hogy ha esetleg én már nem élek is, az az ige, ami a szívekbe hullott, ki fog kelni. Nem hiába való a bizonyságtételem. És nem hiába való az, hogyha valaki egy becstelen világban is becsületes marad, és emiatt esetleg a sor végére kerül, azt mondja, hogy boldogabb vagyok én így, mintha megszedtem volna magam hamissággal. Nem hiába való az Úrban. Jó lenne, ha ezt a különbséget érzékelnénk, hogy a nap alatt és magamban sok okom van az elkeseredésre, és a természeti ember ilyen csődbe jut. De az a jól ismert, vagy legalábbis általam gyakran idézett kedves esti ének azt mondja, hogy hagyj egyszerűvé válni, előtted élni, járni, mint vidám, boldog gyermekek. Eljuthatunk ide minden gondunk és nehézségünk között is. Függelékként csak annyit hadd említsek meg, hogy a leghíresebb fejezete ennek a könyvnek a 3. és a 12. A 3. van szó arról, hogy mindennek rendelt ideje van, és van egy gyönyörű szép felsorolás. A 12. pedig válogatott szép metaforákkal sorolja el az öregedést, annak a nehézségeit, és ugyanakkor azt a békességet, ami az Istenben megöregedő ember szívében mégiscsak ott marad. De most említhetnék még több más fejezetet is, amelyik szépen szól a házasságról, meg a munkáról, stb. érdemes elolvasnunk ezt a könyvet, és engedjük, hogy Isten éppen az örömre, a reménységre szabadítson föl bennünket ezáltal is. Mert végül is azzal fejeződik be, hogy a dolog summája, hogy az Istent féljed. Imádkozzunk. Édesatyánk, bennünk is néha úgy fölerősödik a keserűség, és befészkeli a szívünket magába, szívünkbe magát a reménytelenség. Olyan könnyen elcsüggedünk, és sokszor tényleg sok okunk van arra, hogy elcsüggedjünk. Köszönjük, hogy minden nyomorúságunkról, és a körülöttünk levő sok nyomorúságról fölemelhetjük a szemünket most is te rejád. És lehet, Úrunk, hogy sokan úgy vagyunk most itt, hogy nem tudjuk, mit hoz a holnap, és hogy alakul a sorsunk, és úgy érezzük, hogy ki vagyunk szolgáltatva ismeretlen erőknek, vagy gonosz embereknek. Köszönjük, hogy mégis bizonyosak lehetünk abban, hogy akik benned bíznak, azok nincsenek kiszolgáltatva. Azoknak nem bizonytalan a jövőjük. Azokról te valóban gondoskodsz. Néha egészen meglepő és csodálatos módon. Máskor egészen egyszerű és hétköznapi módon. Erősítsd meg bennünk ezt a bizalmat. És emeld föl a mi tekintetünket, hogy ne csak azt nézzük, ami a nap alatt van, hanem miközben azt komolyan vesszük, még komolyabban veszünk téged. Taníts meg számolni veled és számítani rád. Taníts meg minket igazán hinni. És így segíts minket, hogy másokat is tudjunk vigasztalni, bátorítani. Tudjunk a csüggedőbe reményt önteni. Másoknak a tekintetét is föl tudjuk emelni, te rejád. Köszönjük, hogy így bízhatjuk rád magunkat, pillanatnyi nyomorúságainkat. Így könyöröghetünk hozzád szeretteinkért, ismerőseinkért, népünkért, ezért az embervilágért, ahol nélküled csak ugyan minden hiába való. De köszönjük, hogy semmi nem hiába való az Úrban. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. maga pedig a békességnek Istene, adjon nekünk mindig, minden körülmények között békességet. Amen.